Kezdődik a Híradó csütörtök este, Szőlősi György vagyok, jó estét kívánok! Újabb véres összecsapások Kijevben, a halottak száma akár a 100-at is meghaladhatja. Befagyasztják a vérengzés felelőseinek külföldön tartott vagyonát, szankciókról döntött az Európai Unió. Összefogással a lehetetlennek tűnő feladatok is lehetségesek, mondta Orbán Viktor az új Dunagát alapkőletételénél. Tovább nőhet idén a belföldi turizmus, a szép kártyának köszönhetően tavaly 900 ezeren használták a kártyát. Véres harcok dúlnak Kijevben az ellenzéki tüntetők és a belügyi alakulatok között. A kijevi főtéren és környékén polgárháborús állapotok uralkodnak, az áldozatok száma folyamatosan emelkedik. Mutatjuk az élő képeket a függetlenség teréről. Továbbra is a tüntetők ellenőrzik a területet, és több ezren magasítják a barikádokat. A kormány szerint csak ma legkevesebb 39-en haltak meg az összecsapásokban, de a CNN amerikai hírtelevízió szerint már 100 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma. A szemben álló felek egymást hibáztatják a vérontásért. Azt a kormánypárti és az ellenzéki politikusok is elismerik, hogy nem urai a helyzetnek, az eseményeket a radikális csoportok irányítják. Viktor Janukovics elnök egyelőre nem mondott le, de a kijevi főpolgármester például kilépett az államfő pártjából. Itthon a belügyminiszter összehívta az operatív törzs ülését, Orbán Viktor miniszterelnök pedig a magyar-ukrán határnál tartott helyszíni szemlét. Hamarosan kapcsoljuk tudósítónkat, jöjjenek a részletek. Kora reggel kezdődtek a minden eddiginél véresebb összecsapások az ukrán fővárosban. A szemben álló felek már nyíltan használják a fegyvereiket, a háztetőkről többször mesterlövészek nyitottak tüzet a főtéren tartózkodókra. Megrázó felvételek következnek.
Kezdetben csak meg nem erősített hírek szóltak arról, hogy mesterlövészek jelentek meg a kijevi utcákon. Nem sokkal később az egyik kamera meg is örökített egy sárga karszalagot viselő belügyi alakulatot. A csapat egyik tagja egy letámasztott, távcsöves fegyverből ad le célzott lövést a közeledő tüntetőkre, közben társai kalasnyikovokból tüzelnek. A célzott lövések ellen a tüntetők pajzsokkal próbálnak védekezni, sokszor sikertelenül. Ez a tüntetőkből álló csapat is kénytelen visszavonulni. A csapatra akkor nyitottak tüzet a mesterlövészek, amikor a tüntetők támadást indítottak a miniszterelnöki hivatal és a parlament ellen. A demonstrálók végül nem tudták elfoglalni ezt a két épületet, viszont megszállták a Kijev szállodát, mert a hotel tetején három mesterlövészt láttak. A tüntetők tömegesen indultak fel a tetőre. A mesterlövészek megjelenése után megugrott a sebesültek és a halottak száma. Azt egyelőre nem lehet tudni, hány civil és rendőr áldozat van. Egyes hírek szerint számuk akár a 100-at is meghaladhatja. Sok magára hagyott holttest hevert az utcákon, még órákkal a legutóbbi véres összecsapások után is. Napközben Kijevbe érkezett a francia, a német és a lengyel külügyminiszter, hogy az ellenzék vezetőivel és Viktor Janukovics elnökkel tárgyaljanak. Szörnyű jeleneteket láttunk, amelyekhez fogható nem történt a közelmúltban Európában. Nagyon aggódunk, véget kell vetnünk ennek, mondta a lengyel külügyminiszter. A találkozón az ellenzék egyik vezetője, Arszenij Jacenyuk elismerte, hogy már nehezen tudják kortában tartani a tüntetőket, és az ellenzék már nem ura a helyzetnek. A három uniós külügyminiszter Viktor Janukovicsnak azt javasolta, hogy csak az év végéig töltse be az elnöki tisztséget, és tartsanak előrehozott választásokat. Egyes hírek szerint a tárgyalások közben szünetet tartottak, amely alatt Viktor Janukovics telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A tüntetők az éjszakára készülnek, arra számítanak, hogy újabb rendőrroham indul ellenük, miután napközben 67 rendőrt ejtettek foglyul. Zsákokban hordják az utcaköveket a barikádokhoz, és molotov koktélokat készítenek, hogy vissza tudják verni a társaik kiszabadítására indított rendőrrohamot.
Most kapcsoljuk Kijevben Kovács Andrát, az MTI tudósítóját. Szervusz, mi történik most Kijevben?
Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket. Kijevben délutára csendesültek a harcok a főtéren és a belvárosban. A halálos áldozatok számáról nagyon eltérő jelentések érkeznek be, ami biztos, hogy az ellenzéki tüntetők közül elhunytakat, közül 58-at sikerült eddig azonosítani. Eközben a parlament rendkívüli ülés kezdett délután. Az ülésen jó részt ellenzéki képviselők vesznek részt. A régiók pártjából viszont tömegével folyamatosan lépnek ki parlamenti képviselők. Az ülésen felolvasták Júlia Timosenko bebörtönzött volt kormányfő üzenetét. Ebben az ellenzéki vezető arra szólította fel az ellenzéket, hogy többé senki se tárgyaljon Viktor Janukovics elnökkel. Továbbá követelte Janukovics elnök mihamarabbi távozását az államfői posztról és az államfő büntetőjogi felelősség elvonását a békés állampolgárok ellen elkövetett tömeggyilkosság megszervezésének vádjával.
Andrea, köszönjük. Az MTI fotóriportere egész nap Kijev belvárosát járta. Belicai Lászlót nem sokkal ezelőtt telefonon értük el. Azt mondta, hogy a mesterlövészek miatt életveszélyes a helyzet. Folyamatosan viszik a sérülteket az ideiglenes kórházba.
Az Ukrajna hotelban voltam, amit egyébként most berendeztek egy ideiglenes kórházzá, alakítottak át, az alsó részét legalábbis. Éppen behoztak egy embert, akit minden 200 méterre lőttek fejbe. Most próbálnak segíteni rajta. Teljesen érthetetlen egyébként ezen a részen, ahol meglőtték. Ott eddig teljesen nyugodtan lehetett sétálni, vagy hát jönni-menni. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy melyik részt tudják belőni éppen a mesterlövészek. Az a furcsa, hogy itt nem érzem magam veszélyben, de hát azon a helyen, ahol egyébként ezt az embert lelőtték most egy 20 perccel vagy 15 perccel ezelőtt, ott elég gyakran megfordultam, és sokkal jobban mennek. Ez most egy lövés volt például.
Több száz magyar tartózkodik Kijevben. Egyikük azt mondta a híradónak, hogy a belvárost lezárták a biztonságiak, de a külvárosban viszonylagos nyugalom van. Nyilatkozott egy kárpátaljai magyar lány is, akinek a Kijevi Zeneakadémia épületéből kellett elmenekülnie, és az utolsó vonatok egyikével tudta elhagyni a fővárost.
Esteledik a Majdanon, a függetlenség terének északnyugati részénél épül ez a barikád, ami itt a hátam mögött van.
Ezt a videót kora este az összetűzések helyszínén készítette Belicai László, az MTI fotóriportere. Az ő felvételein is jól látszik, folyamatosan több ezer ember van a főtéren. A tüntetők egész nap a barikádokat erősítették, készülnek egy lehetséges esti, éjszakai összecsapásra.
Az ellenőrző pontokon minden autót alaposan átvizsgálnak, személyeket, iratokat és a csomagokat.
Az interneten értük el Czakó Istvánt, aki október óta él Kijevben. Az internet kapcsolat azonban egyre rosszabb az ukrán fővárosban, ezért a felvétel minősége is gyengébb. A férfi azt mondja, a külvárosban továbbra is nyugalom van, de nagyon nehéz eljutni Kijevbe, folyamatosan ellenőrzik a városba tartókat.
Kijev külterületén teljesen körbe van véve, el van blokádolva a rendőrség által. Ellenőrző pontokat állítottak a hidakon, a fő bevezető utakon, az összes többi mellékút az teljesen 100%-ban le van zárva. Sebe nem lehet ki.
Itt látjuk ilyen barikádmaradványok, zsákok, betört ablakok. Most így néz ki az akadémia előterme.
Filip Anita valószínűleg az utolsó vonatok egyikével tudott hazautazni Csapra. A függetlenség terén lévő zeneakadémián tanul. November óta minden nap hallották a tüntetéseket tanítás közben, kedden azonban evakuálták őket az épületből a fegyveres harcok miatt.
A tanárok se tudták, hogy hova meneküljünk. Tehát odafutottunk, ahova tudtunk. Nagyon sok sérültet láttunk. Molotov koktél repült el az arcunk előtt, és gránátokat dobáltak a rendőrök is, és hát a nép is.
A légi közlekedés egyelőre nem akadozik. Budapestre menetrend szerint érkezett meg az egyik légitársaság gépe Kijevből.
Institutska utcán, ahol azóta már lövik az embereket, ott mi csak simán sétálhattunk.
Még vasárnap készültek ezek a fotók Kijev belvárosában, akkor még viszonylagos nyugalom volt. Bérces László azt mondja, ő akkor merészkedett utoljára a centrumba. A függetlenség terétől mindössze 500 méterre él. Az összecsapások óta nagyon óvatosan közlekedik a városban.
Nem lehet tudni arról az emberekről, akik ott sétálgatnak, hogy ők most tüntetők, ők most provokátorok, ők most kormánypártiak, akik szeretik a külföldieket, vagy nem. Tehát semmit olyat nem hallottam, hogy bántottak volna ismerőseim közül bárki, de azért ilyen esetben az ember mindenképpen óvatosabban kell, hogy viselkedjen.
A külügyminisztérium adatai szerint 7-800 magyar állampolgár él Kijevben. A magyar nagykövetség továbbra sem tud bajba jutott magyarról.
Orbán Viktor miniszterelnök délután a magyar-ukrán határ térségében helyszíni szemlét tartott, ellenőrizte a magyar hatóságok közegészségügyi intézmények felkészültségét, és találkozott a helyi biztonsági erők vezetőivel, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője az MTI-vel. Hozzátette, a kormányfővel tartott Pintér Sándor belügyminiszter és Hajdú János, a terror elhárítási központ főigazgatója is. Reggel összehívta az operatív törzset Pintér Sándor belügyminiszter, hogy összehangolja az ukrán helyzettel kapcsolatos intézkedéseket. A belügyminisztérium közlése szerint a rendőrség, a katasztrófavédelem, a bevándorlási és állampolgársági hivatal, valamint az országos mentőszolgálat felkészült az ukrajnai válság kezelésére.
A miniszter úr áttekintette a jelentéseket, illetőleg a megbeszélt kérdéseken a különböző információkat értékelték, és ezek után mondhatjuk, hogy Magyarország felkészült az ukrán helyzettel kapcsolatos események kezelésére.
Több nyugat-ukrajnai város már az ellenzéki tüntetők kezén van. Kárpátalján a rendőrség átállt a tüntetők pártjára. Ungváron átvette a hatalmat az úgynevezett néptanács. A megyében már be is tiltották a kormányzó régiók pártját és a kommunista pártot is.
A tüntetők elfogták és megbilincselték az északnyugat-ukrajnai Luck közigazgatási vezetőjét. A férfi ugyanis többszöri felszólítása sem volt hajlandó lemondani. Lemberben is elfoglaltak több középületet a tüntetők az elmúlt napokban. Néhányat fel is gyújtottak. Autókat rongáltak meg, megsemmisítették az ügyészség irattárát. Nagy az elégedetlenség. Lembergben láttam, hogy felgyújtották az egyik kaszárnyát, ahonnan Kijevbe akarták küldeni a katonákat. Megrongálta a tömeg a biztonsági szolgálat és a rendőrség épületét. Az a véleményem, hogy tovább fognak folytatódni a véres események. Nyugat-Ukrajna ugyanis a forradalom fő támogatója, mondja ez az újságíró, aki több napot töltött Lembergben. Közben Ungváron átálltak a tüntetők oldalára a rendfenntartók. Több ezer demonstráló előtt fogadott hűséget a népnek a kárpátaljai megyei rendőrség teljes állománya, köztük a különleges egységek is. Mi teljesítettünk szolgálatot Kijevben, de most az egységünk minden tagja itthon van, és a mai eskütétel után itthon is marad. Mi nem bántottunk soha egyetlen civilt sem, mondja a parancsnok. Nem sokkal később az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai vezetője is arról biztosította a tiltakozókat, hogy az általa irányított testület a nép mellett áll, és nem fog végrehajtani semmilyen törvényellenes parancsot. Kárpátalját ezentúl a helyi néptanács irányítja.
A hátam mögött lévő rendőrök mától kezdve nem Kijev utasításait követik, csak a kárpátaljai néptanács parancsainak engedelmeskednek. Ők azok közé, a rendőrök közé tartoznak, akik ma több százan esküdtettek itt a népek terén Ungváron, hogy a népet fogják szolgálni, és nem pedig a Janukovics rezsimet.
A néptanács első intézkedései között betiltotta a kormányzó régiók pártját és a kommunista pártot is a megyében. Megtörtént a hatalomátvétel a megye eddig irányítóitól. Ez egyfajta garancia arra, hogy nálunk nem lesz vérontás, mondja ez a tüntető. A tiltakozók elfoglalták a megyei televízió és rádió épületét is. Azt mondják, a műsorkészítésben nem szólnak bele, de szigorúan őrzik az intézmény bejáratát.
Az Európai Unió tagállamai szankciókat határoztak el az ukrajnai vérontásért felelős személyek ellen. Most kapcsoljuk Brüsszelben Baracka Esztert. Szervusz Eszter, milyen döntések születtek és mikor hajtják végre azokat?
Jó estét kívánok! A miniszterek vízumtilalmat rendeltek el azok ellen, akik felelőssé tehetők a vérontásért, és egyben befagyasztják az EU-ban vezetett bankszámláikat. Hogy ez pontosan kiket érint, még nem tudni, egy munkacsoport már dolgozik a lista összeállításán. Emellett exporttilalmat léptettek életbe az úgynevezett tömegoszlató eszközökre, például gumibotokra és vízágyukra. A szankciók egyébként a lehető leggyorsabban hatályba lépnek, majd ez azt is jelenteti, hogy akár néhány órán belül, így akarják ugyanis megakadályozni, hogy az érintettek kimentsék a pénzüket az EU bankjaiból. Az Európai Unió a büntető intézkedések ellenére továbbra is a békés megoldás híve, ezt ma elmondták többen is. A demokratikus átalakulás érdekében a miniszterek szerint Ukrajnában széles társadalmi támogatottságú kormánynak kell alakulnia, alkotmányos reformot kell végrehajtani, és szabad demokratikus választásokra van szükség.
Eszter, egyelőre köszönjük, de maradj még velünk. Súlyos hibát követett el Viktor Janukovics azzal, hogy erőszakosan próbálta felszámolni a kezdetben békés tüntetéseket. Ezt mondta a Híradónak nyilatkozó szakértő. Ugyanakkor, ahogy fogalmazott, már a tüntetések is eltértek az eredeti céljuktól. Már régen nem csak az uniós társulás követeléséről van szó, hanem az elmúlt 20 év elkeseredettsége tartja az utcán az embereket.
Békés tüntetésekkel kezdődtek 3 hónappal ezelőtt a mára már több tucat áldozatot követelő összecsapások Kijevben. Az ukrán kormány tavaly novemberben váratlanul az uniós diplomácia szerint moszkvai nyomásra lemondta a társulási megállapodás aláírását az unióval, ami az EU és Ukrajna közeledését jelentette volna. Ezért vonultak utcára az emberek.
Janukovics már most politikai hulla.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint súlyos hibát követett el Janukovics azzal, hogy erőszakosan próbálta felszámolni a kezdetben békés tüntetéseket. Ezzel olyan helyzetbe hozta magát, ami lehetetlenné teszi a békés megoldást.
A hatalom belemanőrezte magát egy olyan zsákutcába, onnan már vélhetően csak erőszakos kiút van. Az ellenzéki pártok pedig már nem tudják kontrollálni azt, ami az utcán történik, és egy gyakorlatilag a fél országra kiterjedő lázadásnak vagyunk a tanúi.
Közben már alig esik szó a tüntetések eredeti kiváltó okáról. Az emberek a 2 évtizede gyülemlő gondjaikra követelnek megoldást, ezért pedig képesek saját testi épségüket is kockára tenni.
Van-e fizetés, van-e nyugdíj, van-e ösztöndíj, van-e bármiféle jövedelem, amiből el tudom tartani a családot?
A Tudományos Akadémia szakértője azt mondja, a szegénység és a kilátástalanság elleni küzdelemmé vált a tüntetés sorozat, ezért csatlakoznak egyre többen a tüntetőkhöz.
Az elkeseredettség a gazdasági helyzettel, amit a politikai hatalom rovására írnak, mondván, hogy csak a saját meggazdagodásuk, illetve az oligarchák érdekeit szolgálják, és a józan paraszti észre fel nem fogható módon a nép javát nem.
Közben Ukrajna gazdasága is egyre nehezebb helyzetben van. A bizonytalanság miatt a hrivnya árfolyama 5 éves mélypontra esett, és nagyot zuhant a kijevi tőzsde is. A pénzpiacok egyre komolyabban tartanak az ukrán államcsődtől is.
Ha van összefogás, akkor a lehetetlennek tűnő feladatokra is képesek vagyunk, mondta Orbán Viktor Komáromban a várost almás fűzítőt és térségét védő gátrendszer alapkőletételekor. A 7 milliárd forintos beruházás 29 ezer embert és fontos ipari üzemeket véd majd az áradásoktól. A kormányfő beszédében a közelmúlt katasztrófáit számba véve megemlítette a kolontári vörös iszapömlést, a beregi és a borsodi árvizeket. Azt mondta, ezek után összefogással újjáépítették az érintett területeket.
Minden idők legnagyobb dunai árvize volt a tavalyi. Az áradás 95 települést érintett, 1570 embert kellett kitelepíteni. A védekezésben 10 milliónál is több homokzsákot használtak fel, az egyik legkritikusabb helyszín Komárom almás fűzítő térsége volt. Egy 4 kilométeres szakaszon csak a Bécs-Budapest vasútvonal töltése tartotta a vizet. Több vagonnyi homokzsákkal kellett itt védekezni, hogy ne öntse el a víz a településeket. Ezek a felvételek most készültek. Jól látszik a vízmérce teteje, amely az eddig mért legmagasabb vízszintet mutatja. Ennyivel magasodott a sínek fölé a tavalyi ár.
Azt lehet mondani, hogy ingyen jegyünk van a vasútnál, hiszen a kritikus helyekre csak homokzsákot, csak vonattal lehetett beszállítani, katonákat kellett bevinni, és nagyon nehéz körülmények között kellett védekezni. Rendkívüli védvonalat kellett képíteni, és ez rendkívüli emberek kellettek.
Az új gát a sínek mellett épül 7 milliárd forintból, 10 kilométeren pedig megújulnak a védművek.
Magyarország ma olyan állapotban van, amit biztatónak lehet mondani.
Az alapkőletételen a miniszterelnök azt mondta, csak akkor lehet fejleszteni, építeni, ha működik a gazdaság. Orbán Viktor a közelmúlt katasztrófáit számba véve úgy fogalmazott, egy tanulság van, nekünk nem mondják, hogy valami lehetetlen.
Erre a vízre is azt mondták az évszázad árvizére, hogy lehetetlen megfogni. A beregi újjáépítésre azt mondták, hogy nem lehet egy év alatt megcsinálni. Kolontára azt mondták, hogy azt soha többet újjáépíteni nem lehet. És sorolhatnám tovább. És mindegyiket megcsináltuk. Azért csináltuk meg, tisztelt hölgyeim és uraim, mert Magyarországon 2010 után, illetve visszagondolva még a 2002 előtti időkre, volt összefogás. És ha van összefogás, akkor a lehetetlennek tűnő feladatokra is képesek vagyunk.
Az új gát 30 ezer ember és több fontos ipari létesítmény, valamint Komárom és Almás fűzítő biztonságát szolgálja majd. A tervek szerint jövő augusztusra készül el.
Újabb uniós tisztségviselő beszélt arról, hogy a bizottság mindent megtesz azért, hogy elérje, szűnjenek meg a hatósági árak az energia szektorban. Számolt be erről egy hírportál. Magyarországon az elmúlt hónapokban a hatósági árszabályozás segítségével hajtották végre a rezsicsökkentést. A tisztségviselő a beszámoló szerint azt is mondta, hogy a bizottság akár kötelezettségszegési eljárást is kész indítani ezekben az ügyekben, és ha kell, az Európai Bíróságra viszi a kérdést az árak liberalizálása érdekében. Most ismét kapcsoljuk Brüsszelben Varadka Esztert. Esztert, a tagállamok többségében most is van hatósági ár. Miért ragaszkodnak ennek eltörléséhez az uniós tisztségviselők?
Jó estét kívánok még egyszer. Az Európai Bizottság ma erre a kérdésre megerősítette, hogy a végső célja az, hogy a központi árképzést fokozatosan megszüntesse a tagállamokban. Ők azzal érvelnek, hogy a piaci árverseny úgyis megteremti majd azokat a feltételeket, amelyek segítségével a fogyasztók megfizethető energiához jutnak. A számok azonban nem ezt mutatják. Egy januárban közzétett felmérés szerint a piac árszabályozó hatása eddig nem érvényesült 2008 és 2012 között. Kiskereskedelmi árak folyamatosan emelkedtek a tagállamokban. A bizottság ennek ellenére konzultációkat kezdeményez azzal a 17 tagállammal, amelyik alkalmazza a hatósági árat. Azt remélik, hogy ezeken a találkozókon majd közösen ki tudnak alakítani egy menetrendet ezeknek az áraknak a fokozatos kivezetésére. Kötelezettségszegési eljárást állítólag csak legvégső esetben alkalmaznának, részben azért, mert nagy számú tagállamról van szó, részben azért, mert a kérdés politikailag nagyon érzékeny.
Eszter, köszönjük! Minden energiacég gondolkodik azon, hogy a rezsicsökkentés miatt lecsökkent extra profitját valahogyan pótolja, mint a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa. Németh Szilárd hozzátette, a kormány többség azonban minden ezt közt meg fog ragadni azért, hogy ehhez a pénzhez ne juthassanak hozzá. Tegnap a Napi Gazdaság írt arról, hogy az Elmű még a választások előtt közgyűlést tart, egyes vélemények szerint azért, hogy még akkor kifizethesse az osztalékot.
Váratlanul korai időpontban tartja éves közgyűlését az Elmű Émász. Az áramszolgáltató a szokásos április közepi időpont helyett március 21-re hívta össze a részvényeseket. A Napi Gazdaság szerdán azt írta, egyes vélemények szerint a két cég ezzel biztosítja, hogy április elejéig a választásokig kifizethesse az osztalékot. Kerestük az áramszolgáltatót, Boros Norbert az Elmű szóvivője levélben megerősítette, hogy a tervezetnél korábban tartják az éves közgyűlést. Indoklása szerint azért hozták korábbra, hogy a részvényeseik el tudjanak menni szavazni április 6-án, és helyette ne közgyűlésen kelljen megjelenniük. Gírószász András kormány szóvivő a hírre szerdán úgy reagált, a kormány megdöbbentőnek tartja, hogy egyes közműszolgáltatóknál pénzkimentési akció zajlik. Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa azt mondta, nyilvánvaló, hogy valamennyi energiacég gondolkodik azon, hogy a rezsicsökkentés miatt lecsökkent extra profitját valahogyan pótolja.
Ezért minden eszközt meg fognak azért ragadni, hogy ehhez a pénzhez hozzájussanak, mi pedig minden eszközt meg fogunk azért ragadni, hogy ez a pénzhez ne juthassanak hozzá, hiszen a kormány és a Fidesznek a célja a rezsicsökkentés kapcsán az elég világos, minden magyar családnak megfizethető rezsi árral kell szolgálniuk ezeknek a cégeknek.
A kormány a tervek szerint még a héten áttekinti a helyzetet. A megbeszélésen az érintett miniszterek mellett az energiahivatal vezetője is részt vesz majd.
A magyar-holland gazdasági kapcsolatok fontosságát emelte ki Sopronban Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, miután stratégiai együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot írt alá Berényi János, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnöke és a Heineken Hungária ZRT vezérigazgatója. Szijjártó Péter elmondta, a magyar gazdaság növekedése szempontjából kiemelten fontos a magyar-holland gazdasági együttműködés, ugyanis ma a harmadik legtöbb befektetés Hollandiából érkezik Magyarországra, tavaly pedig Hollandia Magyarország 11. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, csaknem 5 milliárd eurós forgalommal.
És azért kötjük ezt az együttműködési megállapodást Európa vezető sörgyártójával, mert a Heineken hozzájárul ahhoz, hogy ma Magyarország jobban teljesít. Az együttműködés Magyarország kormánya és a Heineken között munkahelyteremtésről és a meglévő munkahelyek megőrzéséről, újabb beruházások Magyarországra hozatalának lehetőségéről és a magyar beszállítók számának növeléséről szól.
Nincs egyetértés a baloldali pártok között arról, hogy hogyan kezeljék a Simon ügyet. A hvg.hu például arról ír, hogy vita alakult ki Mesterházy Attila, izraeli-amerikai kampánytanácsadója és a többi baloldali kampányfelelős között. Gyurcsány Ferenc közben megerősítette, szerinte nem kezelheti az MSZP a volt elnök helyettes magánügyeként a titkos vagyonkérdését.
Ron Werber, izraeli-amerikai kampánystratéga nem először segíti a szocialisták választási felkészülését. 2002-ben is ellátta tanácsokkal az MSZP-t, majd még éveken át dolgozott is nekik. Ezúttal Mesterházy Attila miniszterelnök jelölti kampányáért felel. A hvg.hu viszont csütörtökön berágott az MSZP-re Mesterházy kampánytanácsadója címmel közölt cikket. A lap szocialista forrásokra hivatkozva azt írja, Simon Gábor botránya miatt Ron Werber csak márciusban indítaná Mesterházy Attila személyes kampányát, mert arra vár, hogy elüljenek a Simon ügy keltette hullámok. Ezzel szemben mások arról beszéltek a lapnak, hogy már így is megvannak csúszva a közös kampánnyal. A cikk szerint a vita odáig fajult, hogy Ron Werber még a múlt heti közös baloldali egyeztetésről is kirohant, az ellentéteket pedig Mesterházy Attilának kellett elsimítania. Nem ez az első eset, hogy a Simon ügy kezelése megosztja az egymással szövetséges ellenzéki pártokat. A szocialisták vagy nem beszélnek korábbi politikus társok titkos vagyonáról, vagy ha mégis, akkor azt hangsúlyozzák, hogy az MSZP volt elnök helyettese már magánember, akinek nincs köze a párthoz.
A Magyar Szocialista Pártból ő kilépett, jelen pillanatban magánember, magánemberként védi az igazát.
Azzal az értékeléssel, hogy ez Simon Gábornak a magánügye, én ezzel nem értek egyet.
Gyurcsány Ferenc az Inforádióban viszont arról beszélt, hogy ezt a szavai szerint csúnya ügyet nem lehet magánügynek tekinteni, hiszen Simon Gáborról közszereplőként derült ki, hogy eltitkolt vagyonnal rendelkezik. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint addig jól is kezelték a szocialisták a helyzetet, amíg Simon Gábort eltávolították a pártból.
De mostantól kezdve szerintem mindegyikünknek fontos megtudni. Hát egy vezető politikus volt, ez nem az ő magánügye. Ha egy, nem akarok bántani, egy civil szakmának a képviselője nem tud elszámolni a pénzzel, az a érintett, meg az igazságszolgáltatásnak az ügye, ebben az értelemben magánügy. Itt nem magánügy, egy közszereplőről van szó.
A szocialistáktól csütörtökön szerettük volna megkérdezni, Gyurcsány Ferenchez hasonlóan ők is úgy gondolják-e, fontos lenne megtudni, honnan lehetett 240 millió forint Simon Gábor titkos osztrák számláján. Kormos Kata, az MSZP szóvivője azonban nem engedte meg az újságíróknak, hogy a sajtótájékoztató témájától eltérő kérdéseket tegyenek fel.
Minden más témában kérdését írásban kérem a sajtókukat, MSZP.hu-ra, és természetesen fogunk válaszolni.
A Simon üggyel kapcsolatban a párt sajtóosztálya azt írta, a vádak tisztázásához a hatóság, az ügyészség és a NAV rendelkezik a szükséges jogokkal és eszközökkel, ezt a munkát helyettük egy politikai párt nem végezheti el. Arra is kíváncsiak voltunk, igazak-e a Ron Werber és a baloldali kampányfelelősök nézetkülönbségéről szóló hírek. Erre a sajtófőnök csak annyit írt, nem tudja megerősíteni a hvg.hu értesülését. Közben szintén a hvg.hu-n most már kormánypárti forrásra hivatkozva arról jelent meg cikk, hogy újabb kettő, a szocialista pártot a Simon ügyhöz hasonlóan kínosan érintő leleplezés jöhet az országgyűlési választásig. Részleteket egyelőre nem közöltek.
Becstelenség a rezsicsökkentés előnyeiről beszélni. Ezt mondta Bokros Lajos alig pár órával azután, hogy megállapodott Mesterházy Attilával arról, a baloldali pártokat támogatja a kampányban. Bokros Lajos többször több helyen beszélt arról, hogy szerinte meg kell szüntetni a rezsicsökkentést. Az MSZP viszont, amely Bokros Lajossal is megállapodott, levélben azt közölte, kormányon megtartaná és igazságossá tenni a rezsicsökkentést.
Szerdán állapodott meg Mesterházy Attilával Bokros Lajos arról, hogy pártja, a Modern Magyarországért mozgalom is a baloldali pártszövetséget támogatja a kampányban. Bokros Lajos a Hon kormány pénzügyminisztere volt 1995 és 96 között. Az úgynevezett Bokros csomagról ismerik a legtöbben.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
felsőoktatási tandíjat vezettek be, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, és növelték a fogyasztási adókat. Mesterházi Attila a szerdai megállapodás után azt mondta, országmentő volt a bokros csomag.
Egy olyan országmentő csomag volt, amelyik nélkülözhetetlen és szükséges volt ahhoz, hogy Magyarország fejlődési pályára állhasson.
Amikor 19 évvel ezelőtt volt stabilizáció, akkor mi becsületesen megmondtuk, hogy lesznek megszorító intézkedések.
Bokros Lajos az ATV-ben arról beszélt, 19 éve őszintén megmondták az embereknek, hogy megszorítások kellenek. Mesterházi Attila a megállapodás aláírásakor azt mondta, a gazdaságpolitikájukra nem lesz hatással Bokros Lajos csatlakozása. A volt pénzügyminiszter viszont azt hangsúlyozta, közös gazdaságpolitikai programpontban is megegyeztek.
Észszerű, szakszerű, becsületes gazdaságpolitika, amit úgy is lehet érteni, hogy nincsen baloldali populista ígérgetés, tehát nem hozzuk vissza a 13., 14. és 15. havi nyugdíjat.
Bokros Lajos az elmúlt hetekben több helyen is arról beszélt, meg kellene szüntetni a rezsicsökkentést. Néhány órával azután is, hogy szerdán megállapodott a baloldali pártokkal, egy rendezvényen úgy fogalmazott, az árrögzítéses politika a szegények ellen van. A Népszava szerint Bokros Lajos egy budapesti belvárosi fórumon azt mondta, becstelenség a rezsicsökkentés előnyeiről beszélni, mert a díjak mérséklését a költségvetés fizeti meg. Tavaly ősszel pedig a Népszabadságnak beszélt a rezsicsökkentés káros hatásairól. Azt nyilatkozta, a rezsicsökkentés az egyik legkárosabb, leginkább populista és az országot hosszú távon is rendkívül negatívan érintő lépés. Szerettük volna megtudni, hogy a szocialista párt is osztja-e Bokros Lajos véleményét a rezsicsökkentésről, és ők is károsnak tartják-e ugyanúgy, mint a legújabb szövetségesük. A mesterházi kormány meg fogja őrizni a rezsicsökkentés eredményeit, így reagált a szocialista párt a híradó kérdésére. A szocialisták sajtófőnöke levélben azt írta, az MSZP nem csak megtartja, fenntarthatóvá és igazságossá teszi a rezsicsökkentést. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke a ma reggelben úgy fogalmazott, összeállt a nagy gárda.
A megszorítás csapatból Bokros Lajos minden megszorításokat csak nem hiányozhat, nem? Hát ez milyen dolog lenne. Hiszen Bokros Lajos nevéhez fűződik az első igazán jelentős megszorító csomag.
Az elmúlt 5 évben az Európai Parlament képviselője volt Bokros Lajos, ezért itthon ritkán szerepelt. De Hajdú Péter műsorában például emlékezetes volt a fellépése. A következő hetekben az országot járja Bokros Lajos, és a baloldali pártok rendezvényein kap majd szerepet.
Az MSZP a Fidesz szerintük családellenes politikájának bizonyítékaként értékelte, hogy 2006 és 2009 között átlagosan csak nem 10 000-rel több gyermek született, mint tavaly. Bangóné Borbé Ildikó, a Szocialista Párt elnökségi tagja azt mondta, a születésszám csökkenésének egyik oka, hogy a kiskeresetűek nem tudják igénybe venni a gyermekek utáni adókedvezményt.
Ez mindent elárul arról, hogy mikor volt jobb a magyar családoknak. Az igazság az, hogy a Fidesz csődbe vitte a magyar családokat. Hiába hivatkoznak a gyermekek után járó adókedvezményre, ha azt a szerényebb keresetűek nem tudják igénybe venni.
Bemutatta, kimondjuk, megoldjuk választási programját a Jobbik. Vona Gábor a megélhetést, a rendet és az elszámoltatást nevezte a program 3 alappillérének. A pártelnök a tervezett lépések közül kiemelte az áfa csökkentést, az önfenntartó börtönök bevezetését, valamint a mentelmi jog eltörlését. Az egyik legfontosabb feladatnak a foglalkoztatás érdemi bővítését és a tisztességes megélhetést biztosító munkahelyteremtést nevezte.
Mi nem közmunkára, nem az elvándorlási statisztikák foglalkoztatási eredményként való elszámolására, hanem Magyarországon, magyar vállalkozások által, magyar embereknek tisztességes megéletés biztosító munkahelyeire alapozzuk a jövőt.
Húsvét után folytassuk a párbeszédet. Ezt javasolja Orbán Viktor abban a válaszlevélben, amit a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetőségének küldött. A Mazsihisz február elején kérte a miniszterelnököt, hogy állítsa le a Szabadságtérre tervezett német megszállási emlékmű felállítását. Orbán Viktor írásában emlékeztet rá, hogy február 15-én a választási kampány hivatalosan is elkezdődött. Úgy fogalmaz, belátom, hogy a mostani pillanat alig alkalmas arra, hogy együttérzéssel és higgyel higgadtan mondhassuk el véleményünket egymásnak. A kormányfő szavai szerint az a veszély fenyeget, hogy idézem, a legnagyobb jó szándék mellett sem halljuk meg egymás hangját. Ezért javasolja, hogy a párbeszéd húsvét után folytatódjon. A levelet Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője juttatta el az MTI-hez. Egy tegnap megjelent kormányhatározat szerint március közepéről május végére módosították az emlékmű megvalósításának határidejét. A baloldali összefogás pártjainak közös közleménye szerint Orbán Viktor miniszterelnök leginkább saját maga felelős azért, hogy a magyarországi német megszállás 70. évfordulójához kapcsolódó események kampánytémává válhattak. A Mazsihisz vezetősége pedig nemrégen azt közölte, egyelőre távol maradnak a holokauszt emlékével kapcsolatos állami megemlékezésektől. 8-an vehették át a világ igaza elismerést és a bátorságért érdemjelet. Olyan nem zsidó származású emberek kapják, akik a vészkorszak idején mentették az üldözötteket. Pinter Sándor belügyminiszter azt mondta, a kormány fontosnak tartja a holokauszt áldozataira való megemlékezést.
Szabó András fél éves volt akkor, amikor szülei 1944-ben a három gyermekes Glück családot házuk tetőterében 6 hónapon át bújtatták.
Nem is volt szabad, hogy tudjon rólunk senki, vagy már róluk senki. Se a szomszédok, se az idegenek. Úgyhogy csak a család.
A család a háború végén az Egyesült Államokba emigrált. Most azért jöttek el Budapestre, hogy köszönetet mondjanak megmentőjük fiának.
Itt vagyunk azért, hogy megmondjuk az egész világnak, hogy ők mit csináltak nekünk.
A világ igaza elismerést és a bátorságért érdemjelet 8-an vehették át. Olyan nem zsidó származású emberek, akik a vészkorszak idején mentették az üldözötteket. Az izraeli nagykövet arról beszélt, hogy azok előtt tisztelegnek, akik nem maradtak közönösek a vészkorszakban. Ilán Mór üdvözölte a magyar kormány határozatát, hogy az idei évet holokauszt emlékévnek nyilvánítják. Legyen ez az év az, amikor megemlékezünk ebben az országban a holokauszt 70 éves évfordulójáról, és erre egy eseménysorozattal készülünk, mondta a nagykövet. Pintér Sándor belügyminiszter úgy fogalmazott, a kormány fontosnak tartja az emlékezést a holokauszt áldozataira. Hozzátette, nem csak ez a fontos, hanem az is, hogy fel kell lépni a demokratikus társadalmat veszélyeztető törekvésekkel szemben.
Minden szélsőséges megnyilvánulást vissza kell szorítani. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt nem csak nyilatkozatokban, a jogszabályok alkotásban tettük és tesszük meg, hanem érvényt szerzünk ezen elveknek a mindennapok során is.
A belügyminiszter úgy fogalmazott, ha összefogunk, soha nem juthat hatalomra antiszemita, rasszista, gyűlöletkeltő, másokat kirekesztő csoport vagy párt.
Több mint 900 ezren üdültek tavaly a szép kártyának köszönhetően. Így a régióban Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a belföldi turizmus, ami jelentősen hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. Az ágazat a hazai GDP-nek már csaknem a 9%-át adja, és majdnem 400 ezer ember megélhetését biztosítja.
Egész évben sokan látogatják a gyulai várfürdőt, amely tavaly új családi élménymedencével is bővült. Emiatt egyre több vendégük van a környékbeli szállodáknak, panzióknak. A fürdő melletti hotelben például tavaly 10%-kal többen szálltak meg, mint egy évvel korábban. Ez jó részt a szép kártyának volt köszönhető.
A munkáltatók, hál' Istennek, egyre nagyobb számba jutnak hozzá ez a szép kártyához, és adják a munkavállalóknak, és ők ezt használják, és szerencsére nálunk is elég nagy számban.
Rekordévet zárt 2013-ban a turizmus.
A turizmusért felelős helyettes államtitkár erről rendhagyó módon a fővárosi állatkertben a barna medve barlangja előtt beszélt. Azért itt, mondta Horváth Viktória, mert a medve idénre rövid telet jósolt, és a jó időben várhatóan egyre többen kelnek majd útra, és keresik fel a hazai turisztikai látványosságokat. Vagyis idén még tovább nőhet a belföldi turizmus. Ebben pedig, ahogy tavaly is, a szép kártya játsza majd a főszerepet. 2013-ban például több mint 900 ezeren üdültek ennek segítségével. A növekvő belföldi turizmus erősíti az ágazatban dolgozó vállalkozásokat, és ezzel együtt a gazdaságot.
A vidéki turizmus és vendéglátásban dolgozó vállalkozások számára a belföldi turizmus stabilitást jelent. Nagyon komoly foglalkoztatási hatása van. Ezért fontos a belföldi turizmus, hogy megmaradjon, és ezeknek a vállalkozásoknak biztos forgalmat tudjon hozni.
A jövő héten kezdődő utazás kiállításon éppen a belföldi turizmus növelése érdekében részletesen bemutatják majd a magyarországi turisztikai régiókat.
Ha valaki elutazik egy térségbe az ország, bármelyik pontjáról a másikba, ott komplex élményeket keres, a régió ízeit, a régió italát, a régió borát, a régió pálinkáját, azokat a kulturális eseményeket, kulturális programokat, amik arra a régióra jellemzőek, ebből szeretnénk a jövő heti utazás kiállításon egy kis ízelítőt adni.
A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a szép kártyákon még több mint 4 milliárd forint van, amit nem használtak fel tulajdonosaik. Ezt legkésőbb május végéig tehetik meg. Horváth Gergely szerint a jövő heti utazás kiállítás erre jó alkalom lehet.
Szépen köszönjük.
A híradó után most jönnek a sporthírek Menzer Tamással, aztán pedig időjárás jelentés, utána a Hírek szerelmesei című filmet láthatják. 10:30-kor kezdődik ma az este, rögtön utána késő esti híradó, várjuk Önöket.